Dicsértessék a Jézus Krisztus, Lukovics Milán vagyok, tisztelt hallgatóink! A mai evangéliumról lesz szó a következő percekben, Márk evangéliumának a harmadik fejezetéből, az első 6 vers a mai szakasz. Ezután ismét betért a zsinagógába. Volt ott egy félkezére béna ember. Figyelték, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádaskodhassanak ellene. Ő megszólította a bénakezű embert. Állj ide a középre. Aztán megkérdezte tőlük. Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy pusztulni hagyni? Azok hallgattak. Ő szívük keménységén elszomorodva haragosan végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez. Nyújtsd ki a kezedet. Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. Erre a farizeusok kimentek és tanakodni kezdtek a Herodes pártiakkal, hogyan okozhatnák vesztét. Ugye ma Batthyány Stratmann Lászlónak az emléknapja van, tehát elképzelhető, hogyha valaki szentmisén vesz részt, akkor nem ezt az evangéliumi részletet hallja, hanem a mai nap szentjéhez, boldog Batthyány Stratmann László emléknapjára választott szentírási szakaszt, de hát ez a olvasmányrendben szereplő mai evangéliumi szakasz, úgyhogy most erről lesz szó. Először is érdemes azt megvizsgálni más evangéliumi részletekkel kapcsolatban is, mint egy ilyen módszertani ötlet, hogy mi ennek a szakasznak a helye az evangéliumon belül. Ugye Márk evangélium a legelső evangélium, amit időben megírtak, és ez a harmadik fejezet, tehát még viszonylag az elején vagyunk, és az előzményei között azt kell megemlíteni, hogy Jézus Názáretből Kafarnaumba megy, költözik, tehát Kafarnaumban tartózkodik, itt híre megy, betegeket is gyógyít, tanít, és megjelennek az első konfliktusok a farizeusokkal. Mik ezek a konfliktusok? Ezek végül is Jézusnak különféle kijelentései, például az, amit a béna meggyógyításánál mondott, hogy bocsánatot nyertek a bűneid, másrésztről pedig a szombat megtartása vagy meg nem tartása. Tehát ezek a közvetlen előzményei ennek a szakasznak, ahol Jézus hát voltak éppen kimondja a jogosultságát arra, hogy értelmezze vagy újraértelmezze az ószövetségi törvényt, és kimondja azt, hogy a szombat van az emberért, nem pedig az ember a szombatért. Miután a tanítványok hát olyat tettek szombaton, amit nem szabad, és ezt a farizeusok is szóvá tették, és voltak éppen erre a témára következik ez a csodatétel, hogy szombaton Jézus meggyógyítja ezt a beteget. Na most a másik, amit érdemes ilyen módszertani szempontból is megvizsgálnunk, hogy vajon egy történetnek van-e ismétlése a többi evangéliumban. Ezt az elbeszélést, tehát a Kafarnaumi zsinagógában a béna kezű embernek a meggyógyítását, ezt Máté is és Lukács is leírja, tehát tulajdonképpen mind a három úgy nevezzük, ugye, hogy szinoptikus evangélium. Ugye János evangélista ilyen rövid történeteket nem közöl, ő is leír csodatételeket, ugye vakon született meggyógyítása, de az olyan tanító beszélgetéssel egészül ki, vagy például a 38 éve béna ember meggyógyítása, hogy abból csak kevés fér bele az evangéliumába, mert egy-egy ilyen elbeszélés majdnem egy egész fejezetet lefoglal. Minden esetre arról van szó, hogy ez a történet viszont három elbeszélésben is a rendelkezésünkre áll, és nagyon praktikus ezeket összehasonlítani. Nagyon érdekes, hogy a Máté evangélium annyiban tér el a Márktól, hogy ott a farizeusok kérdezik Jézust, hogy szabad-e szombaton gyógyítani. És Jézus ott egy ilyen példabeszéddel válaszol, majd pedig azt mondja ennek a betegnek, hogy nyújtsa ki a kezét. Ehhez képest azt kell mondani, hogy Márk lényegesen drámaibban írja le az eseményt, tehát ott egyenesen Jézus az, aki kiszólítja és középre állítja ezt az embert, ő teszi föl a kérdést a farizeusoknak, hogy szabad-e szombaton gyógyítani, és ezt is csak Márk közli Jézusról ezt a kis hangulati utalást, hogy ő szívük keménységén elszomorodva haragosan végignézett rajtuk. Tehát itt tulajdonképpen sokkal inkább Jézus komponálja meg az eseményeket, és akkor ehhez képest ugye Lukács evangélista nem ennyire drámaian írja le, tehát ott is a farizeusok figyelik Jézust, és Lukács pedig azzal egészíti ki, hogy ugye a farizeusok a Heródes pártiakkal azon tanakodnak, hogy mit tegyenek Jézussal, és oda teszi azt, hogy esztelen harag szállta meg őket. Ezt az esztelen haragot, ezt nem írja, nem említi se Máté, se Márk. Tehát azt lehet elmondani, hogy eléggé hasonló az elbeszélés három formája, ahogy ezt olvashatjuk, és csak egészen apró nüansznyi eltérések vannak a három elbeszélés között. Minden esetre mit üzen, vagy mit olvashatunk ki akkor ebből az elbeszélésből a magunk számára? Az egyik, az ugye az alaptéma, vagy amilyen keretbe is ez illeszkedik, az a szombatnak a kérdése, vagy általánosabban a törvénynek a kérdése, és hát itt is azt látjuk, hogy Jézus túllép az ószövetségi törvényen. Nagyon fontos azért azt megjegyezni, hogy ez nagyon szimpatikus Jézusban, nagyon vonzó tanítás, hogy a szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért, vagy a törvény van az emberért. Azért ezzel együtt nagyon fontos, hogy ezt ne értsük félre. Tehát Jézus azért saját magát teszi meg új mércének, azt mondja, az emberfia ura a szombatnak is. Tehát nem a szabadossághoz akar ő ideológiai alapot biztosítani, hogy hát, ha a törvény van az emberért, akkor majd az ember maga eldönti. Ez nagyon veszélyes út, tehát Jézus sem cselekvésében, sem szavaiban azért nem ezt az utat választja, és nem ezt tanítja. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy valamiképpen az evangélium az felülírja az ószövetségi törvényt, ugyanakkor nem egyszerűen az ember kényelméért és könnyebb megoldások keresése véget. Ugye Szent Ágoston mond egy nagyon figyelemreméltó mondatot, azt mondja, hogy szeress és tégy, amit akarsz. Ugye azért itt is nagyon fontos, hogy a szeretetnek a mércéje az Jézus Krisztus, az ő önfeláldozása. Na hát, ha ahhoz mérten szeretünk, akkor utána tényleg nem kell egyéb törvény, hogy mit kell tenni, akkor tudni fogjuk, hogy mit kell tenni. Egyébként nagyon sokszor élünk vissza voltak éppen ugye a saját akaratunk javára azzal, hogy jó, de hát én csak szerettem, vagy én csak jót akartam. A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy Jézus azért nem egész egyszerűen csak provokatív módon akar viselkedni, vagy nem polgárpukkasztó módon, hanem tulajdonképpen az ószövetségi törvény helyett hát az embertől egy nagyobb odaadást igénylő törvényt állít elénk, és az ószövetségi törvény helyére. Ugye ez máshol is kiderül, hogy nem az a probléma az ószövetségi törvénnyel, hogy azt most valaki megtartja, akkor nem az a baj, hanem az a baj, hogy esetleg megspórolja az odaadást, vagy az Isten akaratának a jelen idejű keresését. Úgyhogy nagyon érdekes azért ez a törvénykérdés abból a szempontból is, hogy Jézus itt kifejezetten ugye azt mondja, hogy ő újat hoz, új törvényt, és ugye senki nem tört újbort régi tömlőbe, nem tesz ugye ócskaruhára új szövetből foltot. Tehát, hogy nem foltozgatja az ószövetséget, hanem valami újat hoz. Nagyon fontos ez is, hogy természetesen az egyház nem egy hagyományőrző egyesület. Akkor tisztel hagyományokat, hogyha azok a hagyományok valóban az Isten akaratának a megértését szolgálják. No, ez az egyik fontos téma ebben az evangélium részletben, a törvény, a szombatnak a helye. Hát a másik pedig az, hogy azért nézzünk rá ennek a történetnek a szereplőire, és hát megkökkentett bennünket az, hogy ez a félkezére béna ember, ez ebben a történetben teljesen passzív. A karjának a bénasága, az tulajdonképpen ki is fejezi ezt. De nem ő áll középre, nem kéri a gyógyulást, nem vallja meg a hitét, még csak meg se köszöni. Máshol azért le van írva, hogy hát hálálkodtak, vagy elhíresztelték, még akkor is, ha Jézus tiltotta, de hát legalább valamit tettek örömükben, vagy ez az ember, ez nem csinál semmit. Tehát egy végtelenül béna ember valójában, abban az értelemben is, hogy teljesen passzív és tehetetlen az egész történetben. Nagyon érdekes az, hogy van egy csoport, akik ugye figyelnek. Aztán Lukács szerint esztelen haragra gerjednek, és tanakodnak, hogy mit kezdjenek Jézussal. Tehát nagyon érdekes, hogy az ő erejük az abban rejlik, hogy sokan vannak, hogy erősítik egymás véleményét, és hát valamiképpen egy ilyen előítélettel szemlélik Jézust. És voltak éppen Jézus az, aki kezdeményez, aki szól, aki cselekszik, aki hiába van egyedül, akkor is magabiztos, ő az, aki tudja, hogy mi az üzenete, és nem riasztja vissza az, hogy mások hát nem működnek vele együtt, vagy éppenséggel kifejezetten ellene támadnak. De nagyon érdekes az, hogy így a Márk evangélium elején, Jézus nyilvános működésének az elején ezeket a szereplőket, vagy éppenséggel szereplői csoportokat szemlélve, hát azt is mondhatjuk, hogy itt van a megváltó. Itt van Jézus, aki tudja, hogy mit kell tenni, cselekszik akkor is, hogyha ezért támadják, vagy akár majd meg is ölik. Tehát ugye kicsiben már itt van ez a konfliktus, ami a keresztre vezet, ugye, hogy hogyan okozhatnák vesztét, ezen tanakodnak. De ő az, aki tudja azt, hogy ő meg akarja gyógyítani az embert, meg akarja menteni az embert, és ezt cselekvésre váltja. Most ezzel szemben ott van a tehetetlen ember, aki igazából még arra is tehetetlen, hogy a gyógyulást kérje. Ugye érdekes, hogy másutt a legtöbbször azért maga a beteg az, aki kiállt, aki oda megy Jézushoz, de az ember eljuthat a tehetetlenségnek erre a fokára is, hogy semmit nem tud tenni magáért, és akkor ott van azoknak a csoportja, akik hát tulajdonképpen az összefogásukban, az egymás erősítésében érzik az erőt, de egyébként tulajdonképpen semmi érdemi, pozitív cselekedetet nem tudnak letenni az asztalra. Hát nagyon fontos, hogy Jézusra így tekintsünk, és hát mi magunk is ezt a Jézust próbáljuk meg utánozni, és ne pedig a tehetetlenséget, meg a rossz indulatot. Köszönöm a figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.